Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor, és vendégeim Fehérvári Csilla és Gömbösné Hideg Viktória, civil kollégium alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjai, akiket köszöntök. Sziasztok!
Hello,
szép napot!
Üdvözlet a hallgatóknak!
És a civil kollégium alapítvány évek óta nagy figyelmet fordít a magyar közoktatás összetett problémáira, az oktatási érdek érvényesítése. Nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarországon minden gyermek egyenlő módon szükségleteinek megfelelően férhessen hozzá az oktatáshoz. Mondhatom azt mindkettőtökről, hogy bizonyos szempontból tapasztalati szakértők vagytok, mindkettőtöknek van autista gyermeke.
Így van.
No, tehát akkor ti egészen közelről tudtok mesélni erről a történetről, hogy hogyan is zajlik ma Magyarországon egy SNI, és az SNI, mint sajátos nevelési igényű gyerek, ez az összefoglalója, ugye? Az összefoglaló neve ennek a csoportnak, ami, ahogy azt a neve is mondja, egyébként sajátos igényei vannak ezeknek a gyerekeknek. Ez azt jelenti, hogy ez az oktatásban is, a nevelésük, a fejlesztésük tekintetében is igaz. Szerintem menjünk sorba, és mindenki mondja a saját történetét. Kezdjük Vikivel.
Úgy cseppentünk ebbe a sajátos nevelésű igényű gyermek történetébe, hogy nekem a harmadik gyermekem már óvodáskorától láthatóan nem fért bele a sorba, ugye tehát másképp viselkedett, másképp reagál dolgokra, otthon is és a közösségében is. Csak még ezt egy otthon, egy szerető, elfogadó közösségben harmadik gyerekként úgy vettük, hogy minden gyerek más, és a harmadiknak meg kell küzdeni a helyét a családba, ezért mi elfogadóak voltunk, és láttuk, hogy ami a másik két gyerekkel nem válik be nevelési módszer, akkor mi harmadikkal próbálkozunk a harmadiknál, és akkor így többi-kevésbé egész jól működött az ötfős családunk. Csak ahogy a kisfiam Olivier bement a köznevelésbe, az óvodába, akkor ott már látszott, hogy ő tényleg egy ilyen introvertált, hát akinek mondják, hogy kicsit magának való, el van magába, és nem nagyon keresi a kapcsolatot a másokkal. Csak hogy akkor még nem volt tudásom, hogy igazából az én fiam autista, és ezek az autisztikus tünetek erősek voltak már akkor is, csak mi nem voltunk ezzel tisztába. De mivel egy óvoda egy elfogadóbb és egy rugalmasabb környezet, mint egy iskola. Ezért abban az időszakban még nem került ez így annyira napvilágra, hogy ő neki muszáj lenne valami vizsgálaton átesni, hogy megtudjuk, mi problémája van, hiszen az óvónők is mondták, hogy láttak már ilyen gyereket.
Tehát magyarán már a diagnózis felállítása nehézségekbe ütközik.
Tehát igen, már eleve ott, hogy nehezen ismerhető fel egy épértelmű autista, mert nagyon jól kompenzál, illetve még beleférnek életkori sajátosságok a viselkedésébe. Aztán az én fiam 8 évesen már az első osztály végén kapott diagnózist, autizmus spektrum zavar diagnózist, amikor már bent volt egy SNI gyerekek ellátásával foglalkozó iskolába. Úgyhogy én nem is estem kétségbe, hiszen azt gondoltam, hogy akkor pont jó iskolába jár. Most már tudják, hogy autista, tudják, hogy egy autizmus specifikus oktatás hogy fog majd kialakulni az én gyerekem köré. De nagyot tévedtem, mert a pedagógusok, a fejlesztő pedagógusok is akkor szembesültek, ez 12 évvel ezelőtt volt, hogy mi az, hogy autizmus, és ők nem voltak rá felkészülve. Tehát azt, hogy ezek után egy ilyen gyereknek az oktatását meg kell szervezni, biztosítani kell azokat az alapvető és méltányos feltételeket, hogy mind a közösségben be tudja illeszkedni, mind az oktatásában tudja haladni az egyéni fejlődés ütemének megfelelően, ez bizony ki kell, a szakmaiságot kell bevinni ilyenkor a rendszerbe, és ez bizony nem jött magától. Tehát sem az iskola, sem a fenntartó nem tudta, hogy neki ez a feladata, hogy meg kell szervezni.
Igen, nagyon összetett a dolog, többek közt azért, mert hogy maga a spektrum zavar is, ugye azért hívják így, mert hogy annyira széles a megjelenési formája, annyira különböző lehet, és ebből adódóan gondolom az igények is, amikre itt szükség van. És én azt tapasztalom, hogy többnyire ez is, mint nagyon sok nehézség alulról jövő kezdeményezés, tehát civilek, szülők, érintetteknek a kezdeményezése, hogy erről halljon a társadalom, tudjon a társadalom, legyen erre egy szakértőgárda, és egyáltalán induljon meg az, hogy szakembereket képezzenek arra, hogy tudjanak ezekkel a helyzetekkel mit kezdeni. Folytatjuk innen majd, csak azt szeretném, hogyha felzárkóznánk, és a másik történetet, Csilla történetét is meghallgatnánk.
Milyen érdekes, hogy tényleg ahányan vagyunk, annyi féle gyökérrel érkezünk ebbe az élethelyzetbe, bár Milán is harmadik gyerekként érkezett a családunkba, tehát már volt tapasztalat a két nagynál, viszont olyan sajátos dolgai voltak már neki kiskorába is, amire én felfigyeltem, és azt láttam, hogy valahogy máshogy fog ő fejlődni. Az, hogy ő koraszülött volt, jobboldali komplett ajakszájpad hasadékkal született, bár a SOT egyes klinikán született, de mégis voltak azért kérdőjeles orvosi beavatkozások nálunk. Ez később derült ki, hogy konkrétan oxigénhiánnyal született. Nem láttam azt a fejlődést, mint a nagy testvéreknél. És nem tudott például a Milán mászni. Ő kúszásból állt föl, tehát voltak ilyen kimaradt dolgai, és azt gondoltam, hogy én kevés vagyok neki otthon, ugye a nagy testvérek közösségbe jártak, abba a bölcsödébe vittem el, ahova a nagy tesók is jártak korábban, és ott mondta az igazgatónő, hogy vigyem el Egerbe a Cifrakapu utcába, ott majd adnak egy papírt, és akkor nem kell fizetős játszóházba járnia, hanem akkor ő fölveszi a bölcsibe. Mert konkrétan ennyi volt az én tudásom arról, hogy mi az, hogy szakértői bizottság. Oda tényleg elmentünk, megnézték, a Milánt 2 éves volt ekkor, kapott egy papírt, utólag jöttem rá, hogy a Balzanil vagy Eseni A, akkor még ugye más volt a kategorizálás. Elvittem ezt a papírt a bölcsödébe, és tényleg felvették a Milánt rendesen nappali ellátásban bölcsödébe. És a bölcsödébe foglalkozott vele egy új pedagógus, és ugye megkésett a beszéde, kihasználtuk az összes évet, hogy a bölcsödébe maradhasson. A szobatisztaság és az ágytisztaság az nálunk gond volt, tehát hogy már az is utalójáv volt a fejlődés különlegességére, de neki nem volt még akkor autizmus diagnózisa. Óvodában későn kapott megsegítést, és nem is azt, ami kellett neki, iskola éretlenként kezdett el iskolába járni. Gyakorlatilag annak köszönhetően, hogy nem a képességei, hanem az elérhető lehetőségek miatt, amit ugye én nem tudtam szülőként biztosítani neki, sem magánúton, sem az állom által, így elmaradásban volt a Milán. Úgyhogy amikor már ő iskolába járt, és magántanulóként kezdte el az iskolát, és ő azért volt magántanuló, mert olyan sokat volt beteg. Tehát neki a sorozatos kórházi tartózkodásai, az állandó egyéb más betegségei miatt nem volt lehetősége arra, hogy nappali rendszerszerű szinten kezdje meg az iskolát, ezért nem is volt kérdés a magántanulóság. És már ő az első osztályban bent volt, amikor ő megkapta a diagnózist. Úgyhogy a mi sorsunk innen lett igazából csak nagyon kasszifántos.
Mi az, amin egy szülő ilyenkor átmegy? Mindkettőtök története azért évtizedes múltra tekint vissza, mikor egészen más volt az ehhez való hozzáállás, ez körülbelül ki is derült a történetből, meg ugye maga a felismerés is. De mi az, amit ilyenkor a szülő megél, és mennyi idő van arra, hogy azt mondja, hogy jó, akkor úgy döntök, hogy ebbe beleállok. Egyáltalán tudja-e, hogy mibe áll bele?
Amikor én rájöttem, hogy mit jelent az a 3 betű, hogy eseni, az egy izgalmas 2010-es augusztusi nap volt. Én azon a napon egyszerre haltam meg, és születtem újjá. Akkor így valahogy három különböző helyről is hallottam, hogy eseni, miközben mondom, 2 évesen már ott volt a Milán papírjába, és ugye ő 2004-ben született, és ez 2010, amiről beszélünk. És akkor egyszer a fejlesztő pedagógusa kérdezte, hogy Milán, akkor most eseni ás vagy bés? Mondom, mi az, hogy eseni? És utána néztem, éjszaka volt, soha nem felejtem el, és én akkor ott abba belezuhantam, hogy ez nem egy nátha, hogy majd el fog múlni, hanem ezzel egy életen át fogunk együtt élni. És mivel a Milánnak összesen nem is tudom hányféle diagnózisa volt, mire ugye megkapta az autizmust, amikor tényleg kimondták az autizmust a vadaskertben, én akkor sírtam. Körülbelül 4,5 perc alatt mondta azt a besnyomát a doktornő, azok alapján, amit ott látott, ahogy ténykedett a Milán, velünk még akkor nem is beszélt, hogy hallottam-e az Asperger szindrómáról már. Én akkor tényleg összeomlottam, hogy végre valaki ért engem. Tehát én azért sírtam, mert örültem, hogy nem kell azt bizonygatnom, hogy ez a gyerek nem azon vonaton ül, ami neki való, ez nem az a pálya, hogy könyörgöm, valaki segítsen, hogy átszálljunk arra, ahova mi szeretnénk kerülni. Úgyhogy én örültem a diagnózisnak. És az, hogy bele kell állni, az azért nem volt kérdés, mert nem tudtam hova menni, nem volt segítség.
Viki?
Igen, én hasonlóan, tehát hogy talán lehet, hogy nálunk az is szerepet játszok, hogy ez már harmadik gyermekünk, tehát hogy a gyereknevelésben már volt valami tapasztalatunk a nehézségekről, a kihívásokról, tehát szerintem sokkal nehezebb egy első szülőnek szembesülni a diagnózissal, mert én is csak hallomás voltam, hogy ők kapásból ez a gyász folyamat indul meg, hogy az ő gyerekét elvesztette azt, amiben hitt, hogy ő neki van egy gyereke egy átmeneti problémával, amit majd fejlesztéssel rendbe hozunk, és akkor utána a teljes életet él úgy, mint mások, akik nincs diagnózisa. De az autizmus nem arról szól, hogy ő neki majd megjavult, tehát ez nem egy betegség, hanem ez egy állapot, amivel egész életében ő is szembenéz, meg a környezete is szembenéz, és meg kell találni a megoldásokat, a fejlesztések erről fognak szólni, hogy ő minél jobban az állapotán, a spektrumban, ahol van, megtalálja a saját életvitelét, a megfelelő segítségeket is biztosítsuk számára, és ő is tudja majd mindig, hogy hova fordulhat, ha elakad. Tehát, hogy ez egy végérvényes folyamat. És én igazából csak nem mondom, hogy örültem, csak inkább megnyugodtam, hogy most már tudom, hogy a gyerekem miért más, miért nem tudtuk úgy kezelni, amint a másik két testvér, miért nem jöttek be azok a nevelési, meg egyéb módszerek, és akkor most viszont meg kell néznem, hogy mi az autizmus, meg keresnem kell szakembereket, és majd ők elmondják nekem, meg majd tudnak segíteni. De 12 évvel ezelőtt a diagnosztika sem volt még ezen a szinten, tehát hogy most már sokkal több helyen, meg jobban, pontosabban tudják minél korábban is az autistákat diagnosztizálni. Másrészt most már valami elkezdődött, azért valami fejlesztés. Ha más nem magánúton, de most már elérhető bizonyos feltételek mellett. Akkoriban még nem, tehát 12 évvel ezelőtt még ennél is sokkal rosszabb volt a helyzet, így fejlesztés és egyéb információs lehetőségekben, és akkor arra jöttem én rá, hogy magam, na hát most ez nincs, akkor nekem kell. Tehát nekem kellett a szakembereket behoznom, nekem kellett a tanárokat, a gyerekközösséget szemléletformálni, tehát hogy naponta be kellett járnom. Tehát nekem azzal kezdődött a harmadik gyerekem az iskola végül is, hogy én nem mentem vissza a munkaidőm, tehát nem az az időszak jött, hogy lezártam a családanya szerepet és visszamegyek a munkavilágába, hanem kinyílt az a világ, hogy én a gyerekem segítője leszek, és hogyha a rendszer nem tud megfelelő feltételeket teremteni, akkor úgy néz ki, hogy én élete végéig, tehát az én életem végéig a gyerekem segítője kell, hogy legyek, értve nem csak a gyerekemé, hanem a közösségé, a vele kapcsolatban élő embereké, vagy álló embereké. És ebbe egy kicsit így keserves belegondolni, hogy a gyerekem nélkülem nem biztos, hogy bármire is képes, holott amúgy meg, hogyha látjuk, hogy mögé tesszük a segítséget szülőként is, az iskolában is megkapja a fejlesztést, illetve mondjuk pedagógiai asszisztensek támogatában, mindig ott egy biztos pont, akihez szólhat vagy fordulhat, akkor az a gyerek igenis a saját lehetőségeit mérten önálló lesz, jól működik a közösségben, ettől jól fognak működni a közösségek, és mindenki egy kisimultabb életet kap. Mint ott, hogy amikor ott állunk és kétségbe esünk, hogy nincs segítség, és nem jövünk rá szülőként, hogy sajnos mi vagyunk az egyetlen mozgatórugói, meg a fő szereplők, hogy a gyerekünk megkapja majd azt a méltányos segítséget, amit meg lehetne kapnia.
Azt értem, hogy a bizonyosság az akár milyen nehéz is a diagnózis, vagy a valóság, vagy ami a diagnózis mögött van, mégiscsak jobb, mert akkor tudja az ember, hogy mihez tartsa magát. Viszont amit most elmondtál, vagy elmondtatok, az azt gondolom, hogy feltételezi először is egy család életében azt, hogy ezt megteheti, hogy a szülő élethosszig a gyerek segítőjévé válik, hogy ez nagyon fontos anyagi kérdés, ami felteszem, nem mindenkinél van így. A másik, ez a fajta rálátás, az a fajta lelki erő, az a fajta kommunikációs képesség, közösségszervező erő, tehát egy csomó skill kell hozzá, hogy ebbe bele tudjon állni, tudja segíteni a gyerekét, ki tudja fejezni az ő igényeit, ne hagyjék másoknak is tudjon segíteni. A ti időtökben már mindkét gyerek iskolás korú volt, ma már tudjuk, szerintem többek között az autista gyereket nevelő szülőknek köszönhetően, hogy a fejlesztés a legfontosabb, és minél korábban indul el, annál messzibbre lehet jutni. Ti esetetekben, ahogy azt mondtátok, ez is gyerekcipőben járt. Milyen lehetőségeitek voltak, vagy hogyan csináltátok ezeket a fejlesztéseket, és hogyan próbáltatok meg egyre hangosabbak lenni ebben?
Hát én azt tudom mondani, hogy én egyből ráugrottam az online elérhető szakmai anyagokra, és próbáltam szakembert keresni, de nem volt.
Mégis, Magyarországon nem volt?
Volt Magyarországon, de nagyon ritka, illetve úgy emlékszem, hogy abban az időszakban indult, vagy kezdődött el a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai főiskolán ez a szakemberképzés, a nappali tagozatos szakemberképzés kimondottan autizmus témában, és nekem ebben volt szerencsém, hogy pont Budakalászon egy leendő autizmus specifikus gyógypedagógus éppen az utolsó időszakban volt, tehát még nem volt munkahelye, úgyhogy én őt magánban tudtam a gyerekem mellé, igen, mert lehetőségem volt rá felfogadni, és később ugyanez a fiatal szakember sikerült az iskola felé terelnem, hogy a mi iskolánkba jöjjön majd, hogyha állás lehetőség után néz, és ez így történt, hogy gyakorlatilag aki a gyerekemnek a magán...
Ez egy elég komoly aktivista munka.
Igen, igen, ez nagyon, tehát az iskolában is, tehát végig az volt, hogy ott sem volt szakember, és el kellett érnem nagyon-nagyon hosszú tankerületi csörtéken keresztül, hogy legalább akkor, ha itt van az iskolában egy nyitott gyógypedagógus, aki átképeztetné magát, addig legyen az a megoldás, amíg nem jön másik szakember, hogy őt képezzék át egy másik szakon. És akkor ez történt, hogy az egyik gyógypedagógus elvégzett egy 2 éves kiegészítő képzést még. És akkor, amíg meg nem érkezett a fiatal, friss diplomás, autizmus specifikus gyógypedagógus, akkor is Olivért el lehetett már kezdeni fejleszteni, úgyhogy közben járt egy iskola, egy gyógypedagógus az autizmus szakra. Tehát így ezeket mind az kellett, hogy én szülőként ezt nagyon-nagyon hajtsam, mert erre se a tanároknak, se az iskolának nincs kapacitása, hogy egy-egy gyerek érdekeit képviselje hosszan a tankerület irányába, mert nem erről szól ma már azért a pedagógusoknak és az iskolaigazgatóknak. Az életem rengeteg plusz teher is van rajtuk. Tehát ez nagyon fontos a szülő.
Csilla?
2010, ugye az az év, amit már említettem, és ekkor én bementem a éppen hatalomra került városvezetéshez, és elmondtam minden bánatomat, és akkor ott azt javasolták nekem, hogy egyesületet kellene alapítani, mert hogy a szülőt, mint olyan, az bármikor lesöpörhetik az asztalról, hogyha magában van, viszont hogyha van valamilyen név mögöttem, akkor az már mindjárt más. Hát nem mondom, hogy rögtön, de 1-2 évre rá megalapítottuk az Egymásért Egyesületet, és valóban egy névvel az ember háta mögött másképp néznek rá. Én, hogy a Wikit hallgatom, szokták nekem mondani, hogy biztos ügyvéd vagyok, vagy minimum pedagógus, pedig nem, csak az ember beletanul ebbe az egészbe, és így hallgatva azt, amit ő elmondott, így átfordítva a saját életünkre, hogy mennyire más és más az élethelyzet, amiben benne vagyunk. Nekünk nem volt lehetőség, igazából nem is kerestem magán lehetőséget, mert hogy ugye, amit mondtam, hogy a Milán átment 1-2 diagnózison, mire végül megkaptuk a valódit, mi kavarogtunk a rendszerbe, és úgy tűnt, mintha a gyerekkel foglalkoznának, és hogy milyen jó nekünk, mert hogy hát végül is ellátásban részesül, de mire én megtudtam, hogy az egész nem jó. Egyszerűen csak éreztem, hogy nem jó, láttam a gyereken, hogy nem jó, addigra már ugye elmentek az évek, és igen, a legfontosabb az, hogy megkapja a megfelelő fejlesztést, de a kellő időben való jó diagnózis, és itt nagyon fontos az, hogy a szakértői bizottságok működésének a miben léte, mert hogyha már ott elcsúszik a diagnózis, akkor az éveket veszel a gyerek életéből. És míg külföldön, ugye shadownak hívják azokat, a árnyéknak hívják a kísérőket, akik ott vannak a speciális szükségletű gyerekek mellett, addig ma Magyarországon ugye őket mi pedagógiai asszisztenseknek hívjuk, és az egyik nagy törekvésünk, hogy minimum minden osztályban legyen 1-4. Osztályig egy-egy pedagógiai asszisztens, mert a várható létszám, ez a mostani felmérések alapján a most szeptemberben iskolát kezdő gyerekeknél kb. 20% lesz, annyival több gyerek fog bekerülni, már most láthatóan valamilyen nehézséggel, és itt nem kell feltétlenül esenisnek lennie, lehet ez egy BTMN-es, egy lassabb fejlődésű gyerek, de a mérések, amit az ovisoknál megcsináltak, az most már statisztikai adatok formájában ott vannak. Tehát nem lehet az elképzelhetetlen, az szerintem minden szülő egyetért azzal, hogyha a gyereke bajban van, akkor elképzelhetetlen, hogy ne tudjon kihez fordulni, akár még első osztályban is.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégeimmel, Fehérvári Csillával és Gömbösné Hideg Viktóriával, a Civil Kollégium Alapítvány oktatási munkacsoportjának tagjaival. Maradjatok ti is!